kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Hétfő délután 5 óra 13 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Miután a múlt héten kegyelettel emlékeztünk az ezelőtt 60 évvel történt erdélyi eseményekre, aktív résztvevőknek a közreműködésével, amit már jeleztem önöknek pénteken, ezen a héten, ettől a héttől kezdődően egészen a hivatalos választási kampányig az új erdélyi jelölteket mutatjuk be, saját maguk mutatkoznak be tulajdonképpen. És kezdjük a sort Maros megyével, mert hogy ugyebár ebben a megyében alakult ki az a helyzet, hogy a régi parlamenti garnitúra teljes mértékben kicserélődik, új arcokkal kell megismerkedni, új arcokat kell támogatni, annak érdekében, hogy megfelelő parlamenti képviselete legyen a Maros megyei magyarságnak. És tisztelettel köszöntöm már is itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Vas Leventét, a Maros megyei parlamenti képviselőjelöltek lista vezetőjét. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Köszönöm a meghívást, jó napot minden hallgatónak.
Elmondom a telefonszámokat, is lehet kérdezni, kérdéseket, gondokat fölvetni a képviselőjelölt úrnak. Telefonszámaink a 0265-22-20-22-es, valamint a 0365-42-44-34-es. SMS-eket a 0740-2-7-4-1-6-5-ös számra várunk. Továbbra is kérem önöket, hogy legalább egy keresztnével mutatkozzanak be. És él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most tisztelt doktor úr, azt terveztem, hogy két forró témát beszéljünk meg ebben a mai műsorban. Egy átfogó interjú jelent meg önnel a közelmúltban a maszol.ro-n, mégpedig a hazai egészségügy helyzetéről, és ez egy kényes téma, de hát kényes téma maga a törvényhozási tervezett a törvényhozásban való részvétel is, mert főleg most ezekben az utolsó napokban a kampány előtt azt látjuk, hogy milyen furcsaságokról dönt amúgy a román törvényhozás, milyen furcsaságok történnek a parlament keretében, merkeiben. Tehát kezdjük akkor az egészségügy helyzetével. Ez egy olyan terület, amelyet mindenki bírál, egyre hangosabban bírálnak. Az önvéleményem viszont nem ennyire borulátó, és bizonyára, hogy tudja is jobban a háttér információkat. Kezdjük talán az orvoshiány kérdésével, mert az újságíró kolléganő, aki feltette önnek ezt a kérdést, a negatívabb oldalát próbálta megvilágítani, ön viszont azt állítja, hogy az elvándorlás ellenére Erdélyben elsősorban nem jelent gondot az orvoshiány. Mire alapozza ezt a kijelentést?
Hát amielőtt bármilyen félreértés is születhetne a hallgatók, kedves hallgatók fejében, tisztázni kell azt, hogy az egészségügyi ellátás nagyon sokat fejlődött, azonban még rengeteg gond van benne. És a betegek nap mint nap érzik a bőrükön ennek az egészségügyi rendszernek a finanszírozási hiányát, a kedvesség hiányát a kórházakban, és biza-biza ez rányomja a bélyegét és a hangulatát az embereknek, rossz irányban változtatja. Én azt hiszem, hogy az egészségügy olyan, és az egészségügyi reform olyan, mint a hímes tojás, nagyon nehéz megfesteni, de nagyon könnyen el lehet rontani. Pont ezért azok, akik ezzel a szegmenssel foglalkoznak, legyenek politikusok, szakemberek, orvosok, egészségügyi személyzet, nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, amikor bármilyen javító szándékot próbálnak megfogalmazni ezen a területen. És megfelelőképpen kell ezt értékelni, megfelelő óvatossággal kell véleményt és bírálatokat megfogalmazni. Tehát nagyon fontos, hogy akkor, amikor a kérdésére visszatérve, akkor, amikor orvoshiányról beszélünk, akkor azt nézzük meg, hogy igazából hány orvosra van szüksége az országnak, hogy pótolni tudja az orvosok nyugdíjazása, megbetegedése, elhalálozása okozta hiányt, és hány orvost képez ma Románia. 89 előtt 6 egyetem volt Romániában, 6 hagyományos orvosi egyetem, ma 11 van. Én 93-ban kezdtem az egyetemet, és 73-an kezdtük az évfolyamot, a magyar évfolyamon. Ma 140-150-en kezdik a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar általános orvosi kart, RONA tanulmányaikat. Ha megnézem, hogy 356 rezidens van jelen pillanatban Marosvásárhelyen magyar ajkú rezidens képzésben, összehasonlítom a magyar kórházainkkal, a magyarok lakta területek kórházaival, akkor azt tudom mondani, hogy a 906 év alatt 900 általános orvos végzi el az egyetemet, és abból több mint fele, ha 6 évre számítom, itt marad, és elkezdi a rezidens képzést. Ez a szám elégséges, ez a 356 rezidens elégséges ahhoz, hogyha ez ilyen ritmusban tart tovább, hogy a magyar orvosokat, akik nyugdíjba mennek, ezek a fiatalok pótolják. Tehát összességében nézve az ország túlképezi mind magyar, mind pedig román vonalon az orvostanhallgatókat, túlzott számban képez orvostanhallgatókat, és ez biztosítja jelen pillanatban azt, hogy amikor a rezidens éveket elkezdik, remélhetőleg elvégzik, akkor van elég számú orvos az országban, annak ellenére, hogy a média azt mondja, hogy nincsen Romániában elég orvos.
Akkor itt álljunk is meg, ha szabad, és akkor a média kanyarfúrója következik, mert hogy ez mind rendben van szám szerint, viszont azt is tudjuk, hogy mennyire komplikált egy fiatal 6 évet végzett orvosta hallgatónak a helyzete, addig, amíg a rezidens vizsgán nem jelentkezik, addig nem praktizálhat. Ha mit tudom én, valamilyen oknál fogva nem sikerül a vizsgája, akkor még évekig kell várnia, amíg újra szerephez juthat, és átmegy a határon, és rögtön tártkarokkal fogadják.
Így van, és pont ez az, amiért egészségpolitikusként, egészségügyi szakemberként, valamikor egyetemi oktatóként azt javasolom, és azt mondom, hogy a 900 orvostanhallgatóból úgy érnénk el magasabb számú itthon maradót, hogyha például törölnénk a nyugati államokhoz hasonlóan a nehéz rezidens vizsgát. Hiszen, hogyha a kórházak decentralizálva vannak, hogyha a családorvosi rendelők azok akár úgy is lehet venni, hogy egy magánpraxisként működnek, akkor el tudja dönteni a családorvosi szövetség, hogy hány családorvosra van szükség, el tudja dönteni a kórház menedzser együtt az orvosigazgatójával, hogy az elkövetkezendő 3-4 évben hány orvosra és milyen szakos orvosokra van szüksége, és az egész rezidens vizsgát helyettesíthetné egy interjú, ami lehetőséget teremtene a hallgatóknak, a frissen végzett hallgatóknak, hogy azt a szakot válasszák, amit tetszik, amivel szívesen dolgoznának, és amivel szívesen dolgoznának a következő 35-40 évben, és a kórház igazgatónak is lehetőség teremtődik, hogy már a rezidens évek elején kiválasztva a számára megfelelő embert azt támogathassa. Tehát támogatni kell a rezidens képzésbe való belépést, könnyíteni kell ezen, és utána pedig ezeket a rezidenseket támogatásokkal, ösztöndíjakkal, tudományos munkáknak a való bekapcsolással, szakmai fejlesztésükkel meggyőzni arról, hogy érdemes itthon maradni. Persze, természetes módon a legnagyobb motivációt akár a fizetésemelés jelenthetni.
Hát igen, na már most akkor vonjunk párhuzamot. Tehát, mint vegyük már a késztényeket, mint jövendőbeli képviselő, parlamenti képviselő, gondolom, hogy az egészségügyi szakbizottság fele orientálódna. RMDSZ parlamenti képviselőként mennyiben tudna ezen a jelenlegi helyzeten javítani, illetve ezeket a terveket, amiket itt felsorolt törvénytervezet formájába szakbizottsági kollégák elé terjeszteni, majd a plénumon átvinni?
Igazából az, hogy ma 356 magyar ajkú rezidens van Marosvásárhelyen, az annak köszönhető, hogy 2010-ben a rezidens képzést, a rezidens vizsgát első lépésként ugye annak az irányába, hogy töröljük ezt minél hamarabb, elhoztuk Bukarestből Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, Temesvárra, Nagyváradra, és lehetőséget teremtettünk, hogy ne kelljen ezek a diákok leutazzanak Bukarestbe, és ott egy nagy közös országos megméretkezésen részt vegyenek. Ennek a kiegészítése lenne ez a lépés. De azt hiszem, hogy teljesen természetes lenne is a minőségi szolgáltatásokat támogatná és javítaná a vidéki kórházaknak az orvosi ellátását, hogyha például ezeket a kórházakat oktatókórházakká tudnánk átalakítani. Hogyha a rezidenseket be tudnánk vonni ezeknek a kórházaknak a tevékenységében, és segítenénk a kórházak felszerelését, mind didaktikai eszközökkel, mind pedig a betegek ellátására szolgáló diagnosztikai eszközökkel és kezelő felszerelésekkel. Nagyon fontos, hogyha az ember lemegy orvosként is a parlamentbe, akkor a betegek oldaláról kell megközelítse a problémát. Azokat az érdekeket kell elsősorban figyelembe vegye, és erre vállalkozom, ami a betegeket érinti. A betegek ellátásán kell valamilyenféle formában javítani, a várótermeknek a minőségén, a hotelszolgáltatásokon, amit a kórházak nyújtanak, a szakmaiságban, a tisztaság kérdésében kell javítani, és természetesen úgy, ahogy a cikkben is megfogalmaztam, számtalan más olyan kérdés van, ami a betegek kiszolgáltatottságát valamilyenféle formában csökkenteni képes. Ez az, amit el kell írjunk akkor is, hogyha csak a parlamentben vagyunk, és akkor is, hogyha netalántán a minisztéri pozíciót tudjuk majd irányítani és vezetni.
Na, éppen itt tevődik fel a kérdés, és ön nagyon jól ismeri a minisztériumi viszonyokat is, mert hogy volt miniszteri tanácsadó, tehát belülről is látja, hogy melyek azok a hiányosságok, amelyek uralkodnak a szaktárca élén. Tehát mennyire lehet ezt a jelenleg eléggé központosított rendszert föltörni, ezt a kemény diót, és amúgy ezeket az építőjellegű javaslatokat átvinni, vagy egyáltalán ezen a kemény, központosított rendszeren lazítani amúgy a terület irányába, és megyei, illetve városi felhatóság alá helyezni ezeket az egészségügyi intézményeket.
Igazából itt az alapvető probléma a biztosító házak kiszolgáltatottsága, a megyei biztosító házak, biztosító pénztárak kiszolgáltatottsága az, ami megszabja ennek az egészségügynek a dermedtségét. Hiszen az országos egészségügyi biztosító pénztár utasításait a megyei egészségügyi biztosító pénztárak kötelezően ki kell szolgálják. Nincsen szabad kezük a pénztároknak, hogy a megyei betegek problémáira hangolódva oldják meg ezeket a kérdéseket. Nem tudnak saját döntéseket hozni, saját intézkedéseket hozni. Két lehetőség van, annélkül, hogy nagyon belemennénk a szakmai vetületébe, vagy egy regionalizált, sokkal nagyobb és erősebb és felelősséget vállaló biztosító pénztárakat kell létrehozni, vagy pedig sokkal nagyobb hatalmat kell adni a megyei biztosító pénztároknak, hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudják hozni, és a rendszernek a hibáit ki tudják javítani. Nagyon nehéz elmagyarázni, azonban amikor az orvos kollégák 65 évesen nyugdíjba mennek, urológus révén ugye nálunk 65 éves korba kezdődik a fiatalember, számtalan alkalommal tapasztalom azt, hogy az orvos kollégák akkor döbbennek rá, hogy a rendszerben a beteg mennyire ki van szolgáltatva, amikor az orvosokat is a kollégák ugyanúgy megvárakoztatják, ugyanúgy sorban kell állniuk, ugyanúgy érvényes rájuk is azok az íratlan szabályok, amelyeket a rendszer kötelez úgymond a betegre. És én azt hiszem, hogy politikusként, egészségügyi szakemberként, olyan emberként, aki orvosként, egyetemi oktatóként láttam belülről a rendszert, az a nagy feladatom, hogy a barátaimnak, orvos kollégáimnak elmagyarázzam, hogy egy olyan rendszert kell felépítsünk, amelyben 65 éves kor után nem leszünk kiszolgáltatva mi sem, hanem betegekként tudjuk élvezni azokat a jogokat, amelyeket azáltal nyertünk, hogy egy életen keresztül fizettük a biztosítást.
És most is szembesül végső soron ezekkel a nehézségekkel, mert a járó betegrendelőt tart fent, és csak az egészségbiztosítási pénztárnak a
Hát nem azt mondom, hogy a megyei egészségbiztosítási pénztárak a hibásak amiatt, ami a közelmúltban volt, hogy több mint 72 órán keresztül nem működött az egészségbiztosítási kártyás rendszer, és akkor ilyenkor sem ártámogatott gyógyszereket, sem ingyenes gyógyszereket nem lehet felírni, mert hogy ott van a rendszernek a hibája. És arra vannak kényszerülve jó irányba, hogy mindig a kiskapukat próbálják valahogy kinyitogatni azért, hogy a beteg ne maradjon szolgáltatás nélkül. De most egy ilyen, én például azon döbbentem meg, hogy beindult ugyebár tavaly szeptember 1-től ez a kötelező egészségbiztosítási kártyás rendszer, úgy, hogy egy ilyen több 10 millió embert érintő kérdésben nincs rendszergazdája, aki az ilyen hibákat el tudja gyorsan hárítani. Tehát nincs a rendszernek rendszergazdája. Ez informatikus háttérrel rendelkező. Most hirdettek meg valami közbeszerzést ezzel kapcsolatosan, amikor kitett a botrány. Hát így, hogy csak egy dolgot említsünk. Egy másik dolog ugyebár az állandó jelleggel az egészségügyi ágazatnak az alulfinanszírozottsága. Hiába van alkotmányilag úgymond leszögezve, az ég egy adta világon, amióta a nagy demokrácia létezik, soha nem volt az a 4-6% a nemzeti össztermékből biztosítva az egészségügy számára. És az emberek eléggé el vannak keseredve, tehát hogyan látja ön akkor ennek a gordiuszi csomónak tűnő gond halmaznak a megoldását, immáron mint törvényhozó parlamenti képviselő?
Igen, hát semmiképp nem lehet sajnos az egészségügybe úgy eljárni, ahogy azt a Nagy Sándor tette, és elvágni kettőbe ezt az egészet. Lassan kell kibogozni, nehéz, fáradtságos munkával kell évről évre javítani ezen a rendszeren. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt mind a betegek, mind az orvosok el kell fogadják, hogy ez egy nem egy gyors, radikális változás. Nagyon fontos, hogy azt tudjuk a rendszerről, hogy Románián csak Albánia tesz túl az egészségügyre fordított kiadások alacsonyságának a tekintetében, tehát nagyon keveset fordítunk az egészségügyre. Ebből nagyon nehéz fenntartani több mint 500 kórházat egy 20 millió lakosra, akkor, amikor Magyarország 10 millió lakosra körülbelül 124 kórházat tart fent, a nyugati államokban pedig ez még alacsonyabb. Ez nem azt jelenti, hogy kórházak bezárását kell indítványozni, hanem azt, hogy a helyi közösségeknek nagyobb lehetőséget és jogot kell adni, és itt gondolok az erdélyi közösségekre elsősorban, hogy meghatározzák, hogy milyen mértékben pótolják meg az egészségügy finanszírozását a saját helyi költségvetésekből, és mi az, amire jobban figyelnek. Nagyon fontos például, és visszatérek a biztosítóházas kérdésekre, hogy a megyei nagy elővigyázattal figyelnek, és próbálják javítani a bukaresti hibákat, azonban ez sokszor nem elégséges. Akkor, amikor úgy, ahogyan is mondta, a biztosítási kártya nem működik, a megyei egészségügyi pénztárok teljesen meg vannak állva. Nekük semmilyenféle szinten beleszólásuk ebben nincsen. Egy rendszerben, egy informatikai rendszerben, hogyha mondjuk az év 301 néhány napjából, amik működik ez a rendszer, ugye a hétköznapokra gondolok, hogyha van egy-két nap kiesés, ez minden rendszerbe akár elfogadható. Informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeknél is egy-két napos kiesés nem jelenthet összességében problémát. A baj akkor kezdődik, amikor ez hetente megismétlődik. Egy egyszerű, sima, belépő kártya igazából a mostani egészségbiztosítási kártya, ami semmi egyébre nem használható, mint arra, hogy tanúsítja, hogy a beteg megjelent a rendelőben. A biztosítási kártyáról, ami előtt bárki is megijedne, és ami előtt bárki el akarná dobni a biztosítási kártyáját, jó tudni azt, hogy a bevezetése által, ami Európában, Romániában legutolsónak történt meg, nagyon sok előny jelent meg, mert kiszűrte azokat a problémákat, amelyek akkor jelentek meg, amikor nagyon sok egészségügyi intézmény falcs módon olyan betegeket jelentett le hogy megvizsgálta, akik igazából nem is voltak ott. Ennek köszönhetően pénzt spórolt meg a rendszer, amit a gyógyszerek például árcsökkentésébe vissza lehetett fordítani. Nem az én tisztem, hogy ezeket az intézkedéseket az elmúlt 3 évben megmagyarázzam, csak arra akartam rávilágítani, hogy az egészségügyben mindig meg kell keresni a miértjét is azoknak a dolgoknak, amik történnek.
Hát mindenképpen ez majd a jövő zenéje lesz az ön szempontjából.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 5 óra 37 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban dr. Vas Levente, urológus főorvos, a Maros megyei képviselőjelölt lista vezetője. Eddig az egyik kényes témát boncolgattuk, az egészségügyet, de hát most rátérünk a folytatásban a másikra. Ugye már közeledik a kampány, gondolom, hogy már, hát végsősorban már nem hivatalosan mindenki kampányol, és eléggé tehát új rendszere van a választásnak, ez azt jelenti, hogy az előző választási körzetekkel szemben, amikor csak az illető körzetben kellett az emberekkel találkozni, most az egész megyére ki, hat ez a tevékenység volt már Mezőbándon, Gyöngykoszorú találkozón, Sáronberkén az utóbbi időben. Ami viszont nekem feltűnt, egy nagyon érdekes jegyzete jelent meg, ugyebár azzal a sok port kavart lista összeállítással, amely a Maros megyei jelöltek rangsorolását illette, sok cikk is, sajtótermék, kommentár, Facebook, nem is tudom mennyi minden kommentár jelent meg, és érdekes módon ön ezt a kialakult helyzetet Edgar Allan Poe novellájának a hangulatával hasonlította össze. Nos, hát Pó ugye már a holló költője, nem túl derű látó ember, nem túl derűsek az írásai. Ennyire vészes a helyzet, mert hogy a végén ennek az okfejtésnek a végén azt is kifejti, és teljes meggyőződésének ad hangot, hogy minden, ami itt a jelöltfeállítási listával kapcsolatban történt, az teljes mértékben demokratikus volt, és az végeredmény pedig azt mutatja, amit a jelenlévők éppenséggel, többségük természetesen óhajtotta. Nos, mire alapozott? Benne volt ugyebár, ön a Szövetségi Állandó Tanácsnak is tagja, tehát a végső döntéskor is jelen volt. Elült a vihar, tehát jelen pillanatban csend van, és úgy tűnik, hogy normálisan lehet neki menni a hivatalos kampánynak. Tehát jelen pillanatban akkor tisztelt doktor úr, hogy is állunk, és akkor már azt is meg kell említeni, hogy ön, mint a vásárhelyi RMDS szervezetnek a választmányi elnöke, tehát még mélyebbről látja a viszonyokat. Csend van, normálisan fog lezajlani a kampány, vagy esetleg megint valahonnan jön valami oldalirányú beütés, ami fejreállíthatja az egészet.
Ennek a kérdésnek a megválaszolásánál engedjék meg a kedves hallgatók és ön is, hogy elmondjam, hogy igazából a 90-es évek közepén az RMDS-nek a társult ifjúsági szervezete, az összes diákszövetség, egyetemi hallgatói önkormányzat, egyházi szervezetek voltak, és bennünk egy nagyon demokratikus alapokra épült szervezetépítési igény alakult ki, ahol választmányok voltak, ahol hétről hétre, hónapról hónapra gyűlések keretén belül demokratikusan próbáltunk többségi szavazattal döntéseket meghozni. Én azt hiszem, hogy Maros megyében az elmúlt egy és fél évben egy ehhez hasonló szervezetépítésnek lehetünk a tanúi, hiszen ha a 4 évvel ezelőtti képviselő és szenátor választásra gondolok vissza, akkor egy nagyon zárt körű testület, képzeljék el, hogy egyetlen egy ellenjelölt nélkül sorulta be az akkori képviselő és szenátor jelölteket a mostani érvényben lévő mandátumra. Ha arra gondolok, hogy 2013. februárjában egyetlen egy ellenjelölt nélkül választották meg a Marosvásárhelyi RMDS elnökét és megyei elnökét, hogy egyetlen egy ellenszavazat nélkül szavazták meg ezeket az embereket, akkor azt hiszem, hogy a mostani választás és a helyhatósági választások alkalmával is a demokratikusan megszervezett titkos szavazással végrehajtott 8 képviselő jelölt el, a 3 biztos bejutó és a 4 negyedik billegő helyre megtartott szavazás az egy szép példája annak, hogy létezik demokrácia, és hogy az RMDSZ-nek van egy komoly szervezeti kultúrája, amit akkor is érvényesíteni tud, hogyha teljesen természetes módon vannak elégedetlenkedők. És hogyha nagyon politikusként közelítem meg a dolgot, és hogyha azt nézem, hogy ki kell mondanunk az igazságokat, nem csak az egészségügyben, hanem a politikában is, akkor engedjék meg, hogy azt mondjam, és engedje meg, hogy azt mondjam, hogy mi sem jubiláltunk csúnyán, ocsmányul, azok, akik nyertünk, akik többségi szavazatot tudtunk szerezni, és az is elvárható, hogy azok, akik veszítettek, azok se veszítsenek ocsmányul. És ez a demokráciának az alapja. Én azt hiszem, hogy minden rendben van, kell menni előre, és kell kérni a szavazatukat azoktól, akik igazából minket elküldhetnek Bukarestbe, hogy szolgáljuk a közösségünket.
Az az egyedüli sajátos helyzet alakult itt ki a Maros megyei szervezetnél, hogy az eddig létező képviselők és szenátorok testületileg kicserélődnek. Jó, ezt ön is megjegyzi ebben a bizonyos írásban, hogy ez azért hosszú évek folyamata. Nem mindenki vette ezt ilyen jó néven. Mai napig is vannak azért az idősebb kollégák közül, akik túl drasztikusnak, túl erősnek ítélik, túl hirtelennek ítélték meg a generációváltást, de hát ez most már megtörtént. Mások pedig azért óvják és féltik önöket, hogy hát tapasztalatlanul egy úgymond régebbi kolléga oltalmazó szárnyai alól való védettség nélkül egyből beugranak a mély vízbe.
Igen, ez egy érdekes kérdés, és megmondom őszintén, hogy én is osztom részben azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ez az egész változás az sokkal fokozatosabban kellett volna megtörténjen. Amielőtt tovább folytatnám, azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a veteránok, ahogy én szoktam mondani, igazából egy tisztességes, békés visszavonulást és a helyüket megtalálva álltak a rangsoroló gyűlés mellé, ami mindenképp dicséretükre válik, és a rendszer érettségét bizonyítja. Azonban ez a fokozatos váltás az nem mostantól arra fele kellett volna véleményem szerint megtörténjen, hanem egy picivel hamarabb kellett volna kezdődjön. És én azt hiszem, hogy ha később is jobb, hogy megtörténik, és pont ezért mi újoncokként akár arra vagyunk kötelezve, hogy még jobban kérjük a választók támogatását, még jobban kérjük a hallgatók támogatását abban, hogy a megméretkezésben majd segítsenek, és az elkövetkezendő 4 évben, még hogyha lesznek kisebb-nagyobb bukdácsolások is, de érezzük a közösségünk bizalmát, hiszen akkor tud igazából jól teljesíteni a politikus is, mint a gyermek, hogyha érzi, hogy megkapja a támogatást, megkapja a lehetőséget, és nem az első hibájánál nem azonnal a sarokba ültetés, a kukoricára való térdeltetés az első válasz, hanem megértést talál, és a maga során természetes módon az utóbbi időben kevésbé tapasztalt, de számunkra szerintem kötelező folyamatos konzultációval, véleménykéréssel ott áll a közössége mellett. És a kezdőségről megmondom őszintén, hogy kérem, ne tűnjön ez esetleges szerénytelenségnek, de azok után, hogy én 4 éven keresztül bizony elég sok pofont kaptam, és felálltam, én azt hiszem, hogy van egy bizonyos fokú edzettség abban a tekintetben, hogy ahogy szokták az RMDSZ-ben mondani, hogy nem csak az a fiú, aki a pufonokat osztogatja, hanem az is, aki kapja, és aki elviseli ezeket, utána pedig képes felállni, és tovább próbálja a közösségének az érdekeit érvényesíteni.
Van itt egy óriási gond. Maga az utóbbi években, évtizedben beidegződött mentalitás, és amúgy a polgároknak a politikumtól való elfordulása. És mi sem példázza ez jobban, mint Rémusz nevű hallgatónknak az SMS-e, aki azt írja, hogy
csak én éljek, a többiek meg oldják meg, ahogy tudják. Ez van, ez a hangulat van ma a román parlamentben.
Én hiszek abban, hogy az elmúlt éveknek a különböző mondjam azt történései mindenkit rádöbbentenek arra, hogy ma Bukarestbe csak akkor lehet menni, hogyha valósan a közösség problémáira, a közösség hangulatára akarsz ráhangolódni, és hogyha nap mint nap, hétről hétre azért dolgozol ott, hogy hazajövés után el tud mondani azokat a problémákat, sikereket, sikertelenségeket, amelyekkel ott találkozol, és én szeretem ezt a példát hozni, hogy azáltal, hogy a közösségednek elmondod ezt, még a gondjaidat is megkönnyebbülsz lelkileg. Ugyanúgy, ahogy egy gyermek, hogyha gondja van, problémája van, oda megy a szüleihez, elmondja azokat, és utána jó tanácsokat kapva, felvértezve a közösségének, a szüleinek a bizalmával, meg tudja hozni azokat a döntéseket, amelyeket nélküle nem tehetett volna meg. Én hiszem, hogy ez a sokkal kisebb parlament, mint a mostani, képes lesz arra, és az RMDS megújult csapata, hiszen 50%-ban teljesen új képviselőket és szenátorjelölteket küld az RMDS Erdélyből Bukarestbe. Maros megyéből 100%-ban új képviselő és szenátorjelölteket küld Bukarestbe Marosvásárhelyről. Képes lesz arra, hogy egy picit nagyobb odafigyeléssel és a közösség szolgálatával álljon rendelkezésre majd.
Kérem, tegyük fel a fülhallgatókat, mert Petrike Bodán, akkor műszaki munkatársam jelzi, hogy hallgató van a vonalban. Halló, üdvözlő.
Igen, jó napot kívánok. Nagyon közé röviden csokolom. Szeretném
kérni. Kérném szépen Renáta.
Igen, a parlamenttel, a jövendő parlamenti tagokhoz. Az, hogy legyenek ember közelbe, vagyis az, hogy jöjjenek oda közel az emberhez, és a bajaival törődjenek. Mert például a Maros megyei parlamenterekhez, kisúr is tudja nagyon jól, hogy nem jönnek, hogy Hargita és Kovászna megyeiek mindig jelen vannak, és mind a problémákkal, de mi a Maros megyeiek nem hébe-hóba egy fél évbe egyszer, hogyha egy parlamenter eljön a mikrofon elé. Hát foglalkozanak a polgárokkal, és a polgárok bajaival, és hogyha azt orvosolták, akkor biztos, hogy annyi szavazatot kapnak, hogy még túlsúlyba is lehetnek. Tehát kérem, ember közelben legyenek, ezt kérjük mindegyik, és ezt fogom kérni mindegyik parlamenttől, amelyik még jön a mikrofon elé, hogy bejelentkezzen, hogy akar parlamenter lenni.
Felmaradva lecke. Köszönjük.
Igen, köszönöm, hogy meghallgattak, és kívánok jó munkát, és azt, hogy a polgárt segítség, hogy decens módra éljen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük, csak egy pillanat, doktor úr, még van egy hallgatós, utána majd önni a szó. Haló?
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kihez van szerencsém?
Kovászna megyéből vagyok, Csaba.
Üdvözöljük! Hallgatjuk Önt!
Üdvözlöm a tanácsos a doktor urat, a jelölt urat, és annyi volna a megjegyzésem, hogy én is valamikor 8 évig RMDS-es tanácsos voltam. Nagyon nehéz most az embereket megmozgatni, hogy elmenjenek szavazásra. Reméljük, hogy sikerül, minél többen elmenjenek. És én részemről már még Domokos Géza idejéből kezdő tag voltam, alapító tag voltam. Én azt szeretném, hogy hovatóval minél több fiatal kerüljön be a választmányba, és sok sikert kívánok a választásokhoz.
Öni a szó, doktor. Köszönjük szépen, hogy bejelentkezett.
Köszönöm szépen mindkét hozzászólást. Igen, egyetértek, teljes mértékben emberközelibbé kell tenni a politikát. Mindenhol a világon tudjuk, hogy a politikusok a népszerűségi listán nem szerepelnek nagyon előkelő helyen. Nem csak itt van ez Erdélyben, Romániában, hanem így van ez Magyarországon, így van ez Európa bármelyik sarkában. Azonban mi kisebbségi létben nem engedhetjük meg magunknak, hogy képviselet nélkül maradjunk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne vigyázzon valahol, valamilyenféle formában, még hogyha sokszor nehézségek is vannak, úgy, ahogy a második hozzászóló is elmondta, akinek köszönöm ugyancsak, hogy ne legyünk ott, ne szerezzük meg az információkat, és ne próbáljunk együtt közösen döntéseket hozni. Ez az, amire én úgy gondolom a többi kollégámmal is beszélve, amire mi vállalkozunk, és higgyék el, ugye én sokáig belső ellenzéke voltam a saját szervezetemnek, az RMDS-nek itt Marosvásárhelyen, hogy rengeteg emberrel találkozva, beszélgetve, kialakítva még jobban ezt az odafigyelést a problémákra, a gondolatokra, azt láttam, hogy az emberek úgy, ahogy önök is mondták, azt igényelik, hogy meghallgassuk őket, és hogy választ vigyünk arra, hogy esetleg valamit miért nem lehet, vagy miért nem lehet ma, és miért lehet holnap. És ez nincsen másképp a politikában sem, mint az életben. Amikor a fiamnak, vagy a lányomnak elmagyarázom, hogy és megtanítom tudatosan arra, hogy most ezt valamiért nem lehet, de várakozzunk, rajta leszünk a kérdésen, és ha anyagi probléma van, akkor anyagi ráfordítással, ha más egyéb probléma van, akkor odafigyeléssel, közös munkával, de reménykedjük abba, hogy meg tudjuk változtatni ezt a kérdést. Én azt hiszem, hogy ez a fontos üzenet, és itt van az a fontos üzenet, amit önök is megfogalmaztak, egyértelműen közösségbe kell gondolkozni, mind a jó döntéseknél, mind pedig az el nem érhető, egyelőre el nem érhető döntések megmagyarázásánál.
Két SMS is jött, egy hosszabb és egy rövidebb. János nevű hallgatónk írja, a generációváltás nagyon jókor történt, ezt nem lehet apró lépésekben csinálni. Sok sikert, doktor úr, kívánja önnek János.
Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
És van egy hosszabb, ezúttal egy hölgy hallgató írja. Üdvözlettel, hallgatom, de nagy reményem nincs. A vonat elment az egykori orvosi esküvel együtt. Sajnálom nagyon, de így látom, nagyon gyakorlatból beszélek. Mára már nem gyógyítani szeretne az orvos, hanem megfelelni a gyógyszermafiának, stb. Hát nem látom a kimenetelt ennek a szomorú igazságnak. Az elődeim úgy tartották ezt, és soha ne feledd, ha elhallgatod hazádat, családodat, népedet, hivatásodat egy nagyon karé reményben, egy nagyobb karé reményében. Itt valami kimaradt. Mindenképpen azért ennek a pessimista hangú üzenetnek a végén jó munkát és sikeres tevékenységet kíván Éva asszony. Itt egy rész kimaradt, mert nem tudom, valami miatt nehezen jött be az SMS, és nagyon hosszú volt.
Én válaszolnék erre, és megmondom őszintén, hogy most annak ellenére, ugye, hogy az előbb azt mondtam, hogy betegközpontú és betegoldalú egészségpolitikát próbálok majd képviselni, úgy gondolom, hogy például meg kell védenem az orvos kollégáimat ebben az áldatlan állapotban, amikor nincs elég pénz, amikor nincsen elég pénz felszerelésre, gyógyszerre, kötszerre. Nagyon sokszor mindent megteszünk azért, hogy összetákulva is akár különböző gépeket, megjavítatva órásmesterekkel, megjavítatva ügyeskező technikusokkal, de a betegek rendelkezésére tudjuk ezeket bocsájtani. És én azt hiszem, hogy az is természetes, hogy néhányan közülünk orvosigazgatóként, menedzserekként, egészségpolitikusonként próbálnak tenni azért, hogy a többieknek egy picit a környezetük jobb legyen, és a betegek rendelkezésére jobb orvosságokkal, jobb kötszerekkel és jobb gépekkel tudjanak állni. És hoznám a saját példámat. Nem azt jelenti, hogy én elmegyek képviselőnek, hogyha a szavazatokat ugye az önök jóvoltából és bizalmából megkapjuk, nem azt jelenti, hogy felhagyom a szakmámat. Sőt, nap mint nap dolgozok azért, hogy a rendszer jobb legyen, nap mint nap olvasok utána, hogy lássam, hogy milyen problémák vannak, és csütörtök pénteken a törvény adta lehetőségemmel. Ahhoz hasonlóan, hogy egy jogász tudta végezni a dolgát mellette, én is hazajövök, és a rendelésemet, a járóbetegrendelőmet megtartva találkozok a betegekkel, érzem a problémát, érzem, hogyha a biztosítási rendszer nem működik, hogyha a kártya nem működik, és a magam során visszamenve hétfőn, kedden, szerdán a parlamentben megpróbálok ezen változtatni.
És azt se felejtsük el, hogy ott van a másik tevékenység, amit szintén itthon kell majd ezen túl művelnie a főorvos úrnak, a parlamenti képviselői iroda vezetése, és ott is találkozni a választópolgárokkal, akik meg vagyok győződve, hogy sok gonddal fogják megkeresni mind önt, mind pedig a kollégáit. Jó munkát, sikeres kampányt, és még annyit mondjunk el, hogy legközelebb élőben hol találkozhatnak a tisztelt választópolgárok dr. Vas Leventével, mint parlamenti képviselőjelölttel.
Igazából köszönöm szépen a meghívást, és innen gyors léptékbe megyünk az 56-os megemlékezés estéjére. Ugye a tegnap koszorúztunk a Vártemplomnál, és most egy előadás keretén belül találkozunk azokkal, akik ott részt vesznek, és ott van a Studium Prospero Alapítvány által alapított nyugdíjas klubnak a tagjai is, úgyhogy ott lesz az első találkozás.
És ennek folytatása lesz bőven, gondolom a következő bő hónapban a kampány ideje alatt, úgyhogy sikeres tevékenységet, és győzzék meg az embereket. Tisztelt dr. Vas Levente, december 11-e után majd, mint parlamenti képviselő, még beszélgetünk sajátos törvényhozási kérdésekről. Addig is minden jót kívánok önnek.
Köszönöm szépen, és minden jót minden kedves hallgatónak.